Folytatjuk az Egy Életem műsorát, amelyben vendégem Helmeci Dóra, akivel ma arról beszélgetünk, hogy egyre több külföldi pár látogat hazánkba azzal a céllal, hogy Magyarországon, Budapesten tartsák meg az esküvőjüket. Tehát nem a legény és leány búcsukról beszélgetünk, hanem azokról az eseményekről, ahol és amikor maga a szertartás és az esküvő valósul meg itt, Budapesten, egy-egy külföldi pár és természetesen a hozzátartozóik körében. Említetted az indiai esküvőt, és azért itt, ha belegondolok, rengeteg kulturális különbség van, és kezdjük mondjuk mindjárt a kommunikációval. Mennyire könnyű a különböző nemzetekkel, a különböző országok népeivel felvenni a kapcsolatot, megbeszélni, egyeztetni. Itt apró nyelvi finomságok lehetnek, olyan metakommunikációs jelek, amik kultúránként nagyon változóak. Szokott-e ez gondot okozni, vagy nehézséget okozni?
Előfordul, igen, hogy nehézségekbe ütközünk, de a végén azért megértjük egymást természetesen. Nyilván ennyi idő után már lehet azt mondani, hogy ráállt a fülünk arra, hogy milyen dialektusban beszélnek, vagy milyen szófordulatokat használnak, úgyhogy szerintem már ez megoldódott, de kellett egy pár év hozzá, hogy hozzászokjunk.
Volt esetleg olyan történet, ami emlékezetes maradt éppen emiatt?
Most egy, amire konkrétan tudok gondolni, az az, hogy az egyik indiai szervező hölgy kérte tőlünk, hogyha bevonult az ifjú pár, akkor el kell majd oltani a gyertyákat, és ehhez kérte egy vödör homokot. És nem értettük, hogy miért kell neki a homok ahhoz, hogy eloltsa a gyertyákat. És ugye a homok angolul az send, viszont a küldeni az is send. Akkor így erről beszélgetünk 5 percen keresztül, hogy mit küldjünk hova, miközben ő a homokról beszél, akkor ez egy ilyen vicces szituációt tud eredményezni, főleg akkor, amikor már csak 1-2 óránk van hátra a vendégérkezésig, és a teendő meg még kismillió.
Mondd, hogy megoldottátok ezt a problémát is.
Megoldottuk. Nem volt egyszerű, de végül is kézzel-lábbal elmagyaráztuk, hogy egymásnak ki mit értett félre, és végül megkapta a homokot, és eloltottuk hozzá a gyertyákat.
És akkor ugye beszélnünk kell a gasztronómiáról, hiszen ez is a kultúra része, és hát itt is különféle elvárásoknak kell megfelelni. Találtok-e például személyzetet, olyan séfeket, akik az adott kihívásokat tudják vállalni itt Magyarországon vagy Budapesten?
Igen, egyre több olyan catering cég van, akik ezeknek az elvárásoknak meg tudnak felelni, illetve az egyik csillagos szállodának már saját indiai séfje is van. Ez, amikor kicsit kisebb kaliberű rendezvényt szervezünk, akkor a helyi személyzettel ez megoldható, de volt már ezen a két esküvőn, az említett tavalyi két esküvőn arra példa, hogy Michelin csillagos szakácsokat, konyhát, teljes személyzetet hoztunk Olaszországból, Indiából, különböző országokból.
Miért kell Indiából, Olaszországból, hiszen Budapesten is vannak már Michelin csillagos szakácsok?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, erre szerintem még sokáig nem fogunk tudni választ adni.
Mert?
Mert egyszerűen nem tudjuk megfejteni sokszor, hogy mi van a fejükben, vagy miért van arra szükség, hogy olyan beszállítókat hozzanak magukkal, akik egyébként jó minőségben itthon is megtalálhatóak.
Tehát maguk a vendégek ragaszkodnak ezekhez a séfekhez, akiket hoznak magukkal.
Legtöbbször egyébként van valamilyen családi, ha nem is egybefonódás, de valamilyen régi ismerettség, ami miatt ragaszkodnak hozzá, hogy ezek az emberek jelen legyenek az esküvőn, velük együtt érzik biztonságban a rendezvényt.
Mi a helyzet az alkoholfogyasztással? Ugye néhány említett kultúrában például tiltott, vagy nem megengedett az alkoholfogyasztás, a vendégek egy részénél pedig megengedett. Ilyenkor mi a megoldás, mi a protokoll?
Hogyha muzlim esküvünk van, ami most például lesz az idei évben, akkor ott például a szállodában külön kérés, hogy pakolják el az összes látható alkoholt, ahol majd a rendezvény meg fog valósulni. Egyébként az indiai, amerikai közösségnél nem nagyon szokott ez felmerülni, vagy pedig, ha igen, akkor valamilyen kompromisszumot szokott a két család kötni, például az egyik a szertartás az alkoholmentes, de a vacsora alkohollal együtt történik, úgyhogy igyekszünk orvosolni a kéréseket, és szerintem eddig ezt még sikerült abszolválni.
A műsor elején említettem, hogy nem legény búcsúról és nem leány búcsúról beszélünk. Ezekben a kultúrákban egyébként van ennek hagyománya?
Az amerikaiaknál biztos, az indiaiaknál pedig nem annyira legény és lány búcsúk szoktak dominálni, hanem az eljegyzési partik, amik jellemzően ugyanakkora kaliberűek, mint maga az esküvő, annyi különbséggel, hogy mondjuk csak egy napig tart, de van úgy, hogy oda már sokkal több vendéget hívnak meg, és azért vannak többen, mert majd az esküvőre már nem fognak annyian eljönni. Tehát nem kevésszer fordul az elő, hogy 2-3 ezer ember is elmegy az eljegyzési partira,
Oh, de
mielőtt a
komoly.
szűk családi kör jön egy adott
5-600
esküvőre.
fővel.
Igen. Nekem mondjuk 5-600 fős ismerősöm sincsen egyik közösségi média oldalon se, úgyhogy nem tudom én honnan szednék össze ennyi meghívottat, de nem is
Igen.
vagyok indiai.
Ugye a kulturális különbségek miatt is sokkal körültekintőbb felkészülést igényel egy-egy ilyen rendezvény. Mi a helyzet a programokkal? Ugye minden esküvőn szokott lenni valamilyen egyéb esemény, meghívott vendég, ugye előadó művészt már említettél, de mennyire kell és mennyire tudtok arra figyelni vagy felkészülni, hogy valami egyéb programmal, eseménnyel színesítsétek ezeket az esküvőket?
Ugye ezeknek az esküvőknek jellemzően megvan a menetük. Tehát az első nap az mindig egy ilyen kötetlenebb, mindig egy ilyen színesebb, ami a felhozatalt jelenti a programok tekintetében. A következő nap az ugye jellemzően, amikor a nagy sztár fellépő megjelenik, illetve van egy ilyen, az események megelőzően van egy ilyen hennázás, egy ilyen hennával kifestik a menyasszony lábát. Ez is például az indiai esküvőnél, tehát ahol látványosabb ugye az a hennázás, ez lehet napközben, ez mindig egy ilyen relaxáló program, mielőtt fejest ugranak a nagy napba. Ez is egyébként egy nagyon látványos, amikor 10-15 hölgy ül a lobbiban, és ott festegeti a vendégek kezeit, különböző motívumokat festegetnek, és aztán a harmadik nap természetesen az az esküvő, ahol ami a hangfalon kifér, annyira szól a buli. Nem tudom, ezzel így
Igen, például
megválaszolni.
láttam az egyik videótokban, hogy szinkronúszó hölgy előadását nézhették a vendégek, aki ugye mondjuk nem biztos, hogy minden kultúrkörben megjelent. Ilyesmire gondoltam, hogy ezekre mi az, amire úgy oda kell
Értem.
figyelnetek.
Mivel sok olyan nemzetközi konferencián vettünk már részt, ahol lehet ötleteket meríteni, milyen programokat tudunk kínálni még az esküvő napjain, ezért nekem fontos az, hogy itthon is olyan emberekkel dolgozzak együtt, akik a koncepcióba illő műsort meg tudják hozzá szervezni. Ahogy említetted, legyen ez egy szinkronúszás, nyilván ehhez egy olyan helyszín kell, ahol van medence,
Igen.
de csináltunk már például a kerengő előtt egy olyat, hogy mindent zöld borított, tehát az egész dekoráció egy ilyen páfrányos, egy ilyen nagyon zöld helyszínné varázsolta a kerengőt. Ehhez egy kis száraz jeget toltunk be, amikor a vendégérkezés volt, illetve egy kislányt öltöztettünk be egy ilyen mohás nagy szoknyába, aki mint egy ilyen élő szobor ott köszöntette a vendégeket. Tehát én szeretek azért egy picit gondolkodni azon, ötletelni a kreatív stábbal, hogy mi az, amitől még egy picit meghökkentőbb tud lenni az esemény. Az első momentum, amikor megjelenik a vendég, megjelennek a vendégek, akkor az nekem fontos, hogy kapjanak egy ilyen wow, nem is tudtuk, hogy hova jövünk, hogy mi fog ránk várni, milyen szórakoztatási lehetőségekkel fogunk találkozni. Ugye sokszor találkozunk azzal, hogy nem jártak még Budapesten, nem tudják, hogy mire számíthatnak, de amikor megérkeznek, akkor kapnak egy ilyen kulturális sokkot már a várostól, jó értelemben vett kulturális sokkot, és ha ezt még sikerül tetéznünk érkezéskor egy olyan élőszoborral, vagy táncos lányokkal, vagy világító oszlopokon álló zenészekkel, akkor igenis azt lehet mondani, hogy felnőttünk a feladathoz, ami egy ilyen kaliberű eseménynél igenis fontos.
Lehet, hogy meg sem kell már kérdeznem, hogy van lehetetlen kérés a vendégek részéről, mert most nekem úgy tűnik, hogy nincs.
Egyre kevesebb szerencsére, de folyamatosan tanulunk, és folyamatosan próbáljuk tanítani a szolgáltatókat, megmutatni nekik, hogy amiket mi hazahozunk ezekről a konferenciáról, azoknak milyen fontos jelentősége van ahhoz, hogy Budapest is egy minőségi rendezvényt tudjon lehozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton járunk, és folyamatosan tanulunk egymástól.
Most egy furcsa kérdést fogok feltenni, hogy a házasság elismerésével kapcsolatban voltak-e bonyodalmak? Megmondom, mire gondolok. Például a több nejűség kérdése. Ugye Szaúd-Arábiában lehet, ha jól tudom, lehet 4 felesége is egy férfinek, hiszen ez a státusz szimbólum, hogyha egy férfi el tud tartani 4 nőt, akkor őt egy gazdag, megbízható embernek tartják, aki mellett biztonságban vannak a feleségek és a gyerekek, tehát lehet rá számítani. Volt-e már esetleg ebből, gondolom, ez előszervezésnél úgyis kibukna egy ilyen dolog, hogy valamilyen értelemben itt a magyarországi törvények nem engedik mondjuk a kérést.
Szerencsére nem, viszont ezek leginkább szimbolikus jelentéssel bíró szertartások. Tehát, hogy maga ez a anyakönyvvezető előtt történő szertartás, ez nem annyira jellemző itthon, mint az, hogy eljönnek egy ilyen szimbolikus áldást kapnak az általuk hozott paptól, gurutól, és aztán folytatódik ugye a lakodalommal, bár nem szeretem ezt a szót, mert ez nem lakodalom, ez inkább egy ilyen Oscar-díj gálára hasonlító gála vacsorának tudnám leírni ezeket az eseményeket. Úgyhogy ilyennel még nem találkoztam, viszont most, hogy így rákanyarodtál például az arab kultúrában lévő hagyományokra, itt például jellemző az úgynevezett ladies wedding, ahol ugye csak a hölgyek tartózkodnak az egyik szobába, hölgy felszolgálókkal, a teljes személyzet csak női tagból állhat, a másik teremben pedig csak a férfiak vannak. És aztán a pár egyesül a női szobában, ott megmutatják magukat, lefényképezik őket, és vége az eseménynek. Ami szerintem egy nagyon érdekes kulturális esküvő vagy esemény, amit nem hiszem, hogy nagyon mi mondjuk Magyarországon fogunk látni.
Most gondolkodtam, hogy ki lehet a ti legnagyobb ellenségetek, és két ellenség jutott eszembe, mind a kettő természeti jellegű. Az egyik az eső,
hogy ezt fogod említeni.
A másik meg pont a legnagyobb hőség mondjuk. Akár ez is lehet gátja, vagy nehézsége egy ilyen szervezésnek.
Igen, gyakran szoktak rajtam mosolyogni, hogy én egy ilyen boszorkány vagyok, mert folyamatosan nézem az időjárás jelentést, egy héttel az esküvő előtt, addig nem szoktam vele foglalkozni, és aztán olyan erősen imádkozom, hogy ne essen az eső, hogy ez 99%-ban beszokott jönni, soha nem hiszik el nekem, csak amikor tényleg eljött az esküvő napja, nem esett az eső, és a nyakamba borulnak, hogy ezt hogy csináltam. Nem hagytam más lehetőséget az univerzumnak, csak a jó időt. Amikor nagyon meleg van, akkor próbálunk persze a hőség ellen védekezni. Idén a sátras esküvőnél volt egyszer 40 fokos hőség, ott például duplán kértük a vásznat, a tetőre például fehérrel borított vásznat kértünk az építkezés, illetve a bepakolás idejére, különben a virágok meghaltak volna, mire megérkeztek a vendégek.
Igen. Azt említetted, hogy a nagy esemény előtt vagy után nézelődnek a városba, eljutnak akár vidékre is. Vidéki esküvőt kérte már külföldi pár?
Ha fel is térképezzük a vidéki helyszíneket, azt kell, hogy mondjam, mindig Budapestre esik a választás, mert rájönnek, hogy egy 12 órás repülő után nagyon nehéz még az embereket felültetni egy buszra és elvinni őket vidéki városokba. Illetve azért azt érdemes megemlíteni, hogy itt például Komóval, Firenzével, Dél-Franciaországgal versenyzünk. Itt nem az a kérdés, hogy vidékre menjen-e vagy sem, hanem hogy el tudjuk-e ezek az országok elől vadászni, és a lehetőséget megteremteni annak érdekében, hogy ezek itt Budapesten kerüljenek megrendezésre. Úgyhogy nem, a válaszom az, hogy inkább nem próbálkozunk vidéki helyszínekkel.
És most, hogyha végére hagytalak titeket, téged és a te csapatodat, Most végig gondolom mindazt, amiről meséltél itt az elmúlt percekben, ez az idegek játéka nektek is. Az utolsó pillanatban történhet valami, bár említetted, hogy te meg tudod jósolni, és be tudod vonzani a jó időt, de azért itt is előfordulhat bármi. Ahogy mondtad, utolsó héten, utolsó pillanatban találkozik valami újjal a pár, és beszeretnék vonni azt is a rendezvényre. Rendkívüli rugalmasság, udvariasság, empátia, türelem kell ehhez a szakmához. Ti hogyan élitek meg?
Ez így van, mind, amit elmondtál, ez teljesen jogos. Ez egy érzelmi hullámvasút, onnantól kezdve, hogy leszerződünk az ügyféllel, közösen felülünk el erre a hullámvasútra, és lovagoljuk ezeket a hullámokat addig, amíg el nem ment az utolsó vendég. Mára hozzászoktunk, de sokan, akik ezt végignézték, akár a tévéből tavaly, vagy a újságokban olvashattak erről a nagy kaliberű eseményről, ez elképzelhetetlen tényleg mindenki számára, ha csak nincs ott, hogy micsoda idegesség, feszültség, stressz van. Én a harmadikra megmondom, annyira elfáradtam, hogy menet közben elsírtam magam, hogyha valaki hozzám szólt. Úgyhogy nem egyszerű, de próbálunk alkalmazkodni, és ahogy említettem, nagyon sokat tanultunk az elmúlt évből. Mindig megfogadjuk, hogy mi az, amit jövőre jobban fogunk csinálni, és én azt gondolom, hogy ez sikerül is. És nagyon remélem, hogy az idei szezonban sokkal könnyebben fogjuk már venni ezeket az akadályokat, hiszen ezek számukra természetesek. Ez nem olyan ördögtől való kérés, amit szerintük nem lehetne teljesíteni.
Mi a legszebb a ti munkátokban? Mikor tudtok egy esemény után egy picit, ha csak pár másodpercre is, de hátradőlni és mosolyogni, és azt mondani, hogy na ez jó volt?
Amikor lebontottuk, és másnap reggel felébredünk, akkor mindenképpen veszünk egy nagy levegőt, hogy ez lement, és jöhet a következő. Nyilván, amikor a szezon lemegy ilyen szeptember-október végére, akkor elmegyünk és kipihenjük magunkat valamilyen távoli országban. De az, hogy látjuk az emberek arcán, hogy jó választás volt Budapest, jó választás volt, hogy az én csapatommal valósítottuk meg ezt az életre szóló élményt, az mindenképpen egy olyan, amiért szerintem ezt nem csak én, de a többi kollégám is csinálja.
Akkor legyen ez a végszó. Helmeci Dórának nagyon szépen köszönöm, hogy távolról is, de itt volt velünk a stúdióban, és hogy beavattál minket Dóra a Magyarországon tartott külföldi esküvők világába. További sok sikert nektek, és sok ügyfelet, népszerűsítsétek
nagyon
Magyarországot.
Köszönjük szépen, és köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, nektek is köszönöm a figyelmet, veletek legközelebb, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozhatunk a Rádiókafén, illetve az Egy Életem podcast csatornámon. Sziasztok!